Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz egy megrázó környezeti eseményről, illetve a kukorica piacával is foglalkozunk majd. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A világ gletszereinek körülbelül a fele, de akár a 90%-a is végleg eltűnhet az évszázad végére egy svájci egyetem kutatócsoportjának elemzése szerint. A folyamat már rövid távon veszélyezteti egyes területek ivóvíz és mezőgazdasági vízellátását, és már a Duna vízgyűjtő területét is érintheti. Ugyanakkor sikernek tekinthető a CEU oktatója szerint, hogy 10 évvel a párizsi klímacsúcs után 2025-ben már tetőzhetett az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális mennyisége. Ürge Vorsesz Diánával, az ENSZ klímatestületének alelnökével Péri Nagy Kata beszélgetett.
Egy zürichi egyetem készített egy modellezést méghozzá. Azt nézte, hogy a gletszerek eltűnése milyen irányú és milyen gyorsaságú lesz. Alapvetően műholdas anyagokból dolgozott, illetve számítógépes szimulációkból dolgozott, és arra a következtetésre jutott, hogy 2041-re, amely ugye kevesebb, mint 20 év múlva lesz. Még akkor is, hogyha 1,5 Celsius fokos globális hőmérséklet emelkedést sikerül megtartani, akkor is lényegében megduplázódik a gletszerek eltűnésének a gyorsasága, sebessége, és lényegében 90%-a el is tűnhet az évszázad végére. A COP30-on se született olyan döntés, amely ezt a tendenciát megváltoztatná. Hogyan látja, valójában a gletszerek eltűnése milyen hatással bír majd rövid, illetve hosszú távon, és mely területeket fog először érinteni ez a folyamat?
A legfőbb ok, amiatt aggódunk emiatt, hogy a Földön több milliárd ember él olyan helyen, ahol gyakorlatilag az ivóvízének és általában a vízkészletének, például a mezőgazdasági víz forrásainak a nagy része az abból jön, hogy az év egy részében ezek a gletszerek olvadnak, és emiatt egy viszonylag kiszámítható folyófolyást garantálnak. Nem gondolunk erre, de valamennyire még Magyarországon is ki vagyunk ennek téve, hiszen az Alpokban a sok gletszer, ami nyári félében, a meleges félében olvad, ez bizony szintén a Dunának egy viszonylag folyamatos vízszintet biztosít, és amennyiben nem lesz ennyi hó télen, mert az is sajnos így van, és amúgy is olvadnak a gletszerek, meg kevesebb képződik is télen, meg kevesebb halmozódik fel télen, a nyári, tavaszi, őszi vízfolyamatok a Dunában például jelentősen megcsapanhat. Tehát bizony minket is érint jelentős, de vannak olyan helyek, például Kalifornia, ahol azért nagy részében ez az egyetlen vízforrás, hogy a Sierra Nevada-ban télen rengeteg hó felgyülemlik, és tavasszal nyáron olvad, hiszen ezen a területen tavasszal nyáron egy árva csepp eső sem esik. És sajnos ez is nagyon nagy veszélyben van, de ezek még mindig ugye a gazdagabb területek, de a szegényebb területekben, a Himaláján-ból olvadó gletszereken, tényleg Kínában, Indiában milliárd nagyságrendű emberek vannak kitéve, és ugyanúgy az Andokból olvad gletszerek szintén 100 millió ember vízforrásra biztosítja.
Kimondottan a gletszerek ügyében, vagy annak következményeinek ügyében van-e már valamiféle stratégia az egyes államokban?
Vannak különböző technológiák, amelyek próbálják ideig, óráig eltolni ezt a folyamatot, de egyenlőre minden ilyen módszernek úgy tűnik, hogy több a probléma vele, mint amennyi hasznot hoz az, hogy kicsit kitoljuk a dolgot. Például Svájcban, Ausztriában hatalmas nehéz vásznakkal szakadjákban már most is nyára a gletszerek egy részét. Hát most lehet, hogy a gletszert egy kicsit megőrizzük, de így is jelentősen vissza fog húzódni, de iszonyatos mikroműanyag szennyezést okozunk ezzel, és ugye ezek a vízforrások nagyon jelentős ivóvíz és mezőgazdasági vízforrások, tehát baromira nem jó ötlet ezeket tele mikroműanyagozni. Ugyanígy még van ilyen úgynevezett geomérnöki módszerekkel próbálkoznak, vagy gondolkoznak ezen, hogy például valamivel bespriccizni ezeket a gletszereket, hogy legalább a napsugárzást jobban visszaverjen még jobban, és akkor kevésbé fog picit olvadni, vagy pedig fölé esetleg. Tehát különböző módszerekkel próbáljuk a napsugárzást gyakorlatilag kicsit lehalkítani konkrétan a gletszerek fölött és a gletszerek környékén, de ez mind lehetséges, hogy gyakorlatilag több kárral jár, mint amennyi haszonnal. Tehát összességében hiába szeretnénk úgy megoldani, hogy ne kelljen a probléma gyökerével foglalkozni, nem lehet. Meg kell oldani a problémát. Kevesebb, mint egy hete volt a 10 éves évfordulója, például a párizsi megállapodásnak, amit a párizsi klímacsúcson írtunk alá. Hihetetlen, mi minden történt azóta. Akkor még iszonyatosan módon exponenciálisan növekedett. Ehhez képest nagyon valószínű, hogy idénre már csúcson van a üvegházhatású gáz kibocsátás, és szépen lassan el fog kezdeni csökkenni. Ez marha nagy dolog ahhoz képest, hogy belegondolunk, hogy a globális gazdaság azért olyan durván 3%-kal nő évente, a megújuló energia valami olyan mértékben terjed, hogy akár csak Magyarországot említsem, Magyarország 5 év alatt meg 6-szorozta például a napenergia termelő kapacitását, és ott tartunk, hogy világelsők vagyunk, erről nem beszélünk, mindig csak panaszkodunk, hogy világelsők vagyunk abban, hogy a világon mi termeljük a megtermelt elektromos áramunknak a legnagyobb részét napenergiából, a negyedét napenergiából gyártjuk, és ez hatalmas eredmény. Tehát összességében én azt mondom, hogy igenis nagyon robog előre itt ez a forradalom, az energiaforradalom, nagyon teszünk, de még mindig kevés. Sokkal többet kell a több területen, de már nagyon messze jöttünk, de ebből látszik, hogy tudunk, meg tudjuk oldani, és nem föl kell adni, hanem még komolyabban kell venni, és látni, hogy iszonyatos lehetőségek vannak, és azok, akik csak nyávognak, és panaszkodnak, és mindazok lemaradnak a gazdasági lehetőségekről, mindent lemaradtunk szépen, nagyon hamar, csöndesen, teljesen ki leszünk téve Kínának geopolitikai szempontból, mert Kínának sikerült időben meglátnia ezt a forradalmat, és ő beruházott azokba az ellátóláncokba, hogy nagyon hamarosan, már most is, de egyre jobban a markában fogja tartani például Európát, meg Észak-Amerikát és a többi országot, ugyanúgy, ahogy eddig az olajországok tartottak minket a markukba. Ez az egész geopolitikai helyzet, ez átrendeződik, és ha nem lépünk, akkor mi csak itt majd pislokhatunk, és lemaradunk.
Ürge Vorsesz Diánát, az ENSZ klímatestületének alelnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Folyamatosan csökken a kukorica termőterülete idehaza. Nem csak az egyre melegebb és szárazabb időjárás az oka, hanem a termény globális piacán a verseny éleződése is. Mivel a termőterület zsugorodásával egyidejűleg a termesztés hatékonysága nem nő, a jövedelmezőség is csökken. Az ágazat problémáiról Renk Zoltánnal, a Hungrána vezérigazgatójával Lakatos László beszélgetett.
Kukorica az most már évek óta egy ilyen nagyon problémás növény, miközben az egy biztonságos, hogy mondjam, magyar alap termény volt az elmúlt évtizedekben, és így erre be is álltak egyrészt a feldolgozó üzemek, másrészt a gazdák egy része is. Aztán most itt az utolsó időszakban azt látom, hogy csökken a termőterület. Ez, hogy ez mennyire a gazdák döntése, vagy mennyire kényszer, ezt majd megbeszéljük, de talán tényleg kezdjük ezzel, hogy van-e elég kukorica, volt-e elég termés, és hogy lehet ebből bevásárolni, úgyhogy aztán piacon lehessen maradni.
Valóban így van. A kukorica az gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb, vagy legnagyobb területen vetett növénykultúra volt az elmúlt évtizedekben, azt lehet mondani. Tehát mindig ezt szoktam mondani, aki autózik és nézegeti a szántóföldeket, meg az útszéli tájakat, az ugye egy dolgot biztos észrevesz, amikor április környékén ugye sárgálik gyakorlatilag a repce, aztán június-július környékén az aranyló kalászokat, ugye az árpa és a búza, de ugyanakkor a kukoricát is mindenki észreveszi messziről, és ez a terület sajnos egyre inkább fogy, ami alapvetően az időjárás változásnak köszönhető. Van egy általános trend is a mezőgazdaságban, ami szerint ugye a zöldítésre fordított területek aránya az egyre nagyobb. Ugye egyrészt a Unió is ezt elvárja, hogy minél több területet pihentessenek a gazdák. Sajnos azt is el kell mondani, hogy egyre többen hagynak fel a gazdálkodással. Tehát mondjuk egy 10 évvel ezelőtti viszonyokhoz képest több 10 000 hektáron már nem gazdálkodnak, nem művelnek meg.
Tehát nem az van, hogy koncentrálódik egy kézben, vagy néhány kézben, vagy néhány nagy üzemben a termőterület, hanem egyszerűen fogynak, tehát hogy nem jelenik meg új tulajdonos?
Ez mindig az egyszerre, tehát van egyfajta koncentráció is, nyilván gyakorlatilag azok a termelők, akik több 100 vagy éppen több 1000 hektáron gazdálkodtak, az elmúlt időszakban azok azért eléggé megerősödtek anyagilag. Ők vannak olyan helyzetben, hogy képesek gyakorlatilag hozzá vásárolni még földeket a kicsiktől, mondjuk fogalmazunk így az ilyen néhány hektár vagy néhány 10 hektáros gazdáktól. És hát az is igaz, hogy nemzetközi kitekintésben 10-20 hektáron szántóföldi növénykultúrákat termeszteni már messze nem olyan versenyképes, messze nem olyan jövedelmező, mint mondjuk volt 10-15 évvel ezelőtt. Természetesen vannak olyan kultúrák, akár ugye szántóföldi zöldség például, vagy üvegházas termesztés, ami azért néhány 10 hektáron is óriási eredménnyel tud kecsegtetni, de nem is az óriási van a hangsúly, hanem az, hogy stabil működést tud garantálni, stabil, profitábilis működést tud garantálni. Hát a szántóföldi növény termesztés az nem ilyen. Tehát azok a klasszikus kultúrák, hogy búza, kukorica, repce, árpa, stb. Napraforgó. Ezeknek a globális versenye sokkal nagyobb lett, mint bármikor. Ugye gondoljunk csak Ukrajnára, ahol ugye mindenfajta hírből, ez ugye most már hallható, hogy az Ukrajna, én egyébként ennél sokkal nagyobb versenytársnak ítélem meg az orosz piacokat, egyébként az orosz mezőgazdaságot, de akár a Dél-Amerika, vagy az Amerika is. Tehát magyarul a klasszikus szántóföldi növénytermesztés az elvesztett nagyon sokat a jövedelmezőségéből, és ennek köszönhető az is, ahogy a kérdésben elhangzott, hogy a kukorica vetés területe az drasztikusan csökkent. Ez mit jelent számokban? Ez gyakorlatilag ilyen 30-35%-kal kisebb területen vetnek kukoricát, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt.
És egyébként a termés átlag az javult valamelyes? Tehát képes ezt ellensúlyozni a jobb technológia, a nem tudom én, tökéletesebb hibridek, a szakértelem, stb. Ez mennyire tudja ezt ellensúlyozni?
A technológia az nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát akár a precíziós gazdálkodásra gondoljunk, akár a drón technológiára.
Ezt egyébként mennyire alkalmazzák a gazdák Magyarországon?
Nagyon-nagyon kismértékben. Tehát gyakorlatilag 5% alatt van a termelőknek az az aránya, akik mondjuk a precíziós gazdálkodásnak vagy technológiának a legtöbb részét. Tehát olyan, aki minden részét, tehát akár egy részletes talajvizsgálattól elkezdve a differenciált vetésszerkezet. Tehát lehetne sorolni, most nem menjünk bele, mert valószínűleg hallgatókat ez nem annyira érdekli, de az a lényeg, hogy a gépek, eszközök vannak, mert azokra volt támogatás, ennek egy részét használják a gazdák, de az kevés, tehát ennek pont az lenne a lényege, és azt gondolom, hogy a tudás ebben fejlődött óriásit az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon sok eszköz elérhető a tudás mellé, és mindent használva, tényleg a talajt vizsgálva, vízgazdálkodást, ami nem csak az öntözést jelenti, hanem a szántás nélküli művelést, a víz megtartó képességének a javítását a talajban, olyan hibridek használatát, olyan növényvédőszer, és még sorolhatnám, tehát, hogy mindent egyszerre figyeljünk, és számba vessünk, ez nem terjedt el sajnos. Én egyre tudom ezt visszaforgatni.
Nem volt rá támogatás.
Nem feltétlen a támogatás, mert azt nagyon, tehát jó dolgokra is elköltötték az elmúlt mondjuk 20 évben a gazdálkodók, hanem a tudás hiánya. Tehát, hogy nem tudok, és senkit nem akarok megsérteni, de hogy nagyon kicsi még mindig a gazdálkodók között a felsőfogú végzettek aránya.
Na jó, de...
A felsőfogon, mert nem csak az egyetemen tanulják ezeket, hanem azért lehet menni, lehet tanulni egy gép gyártótól is, lehet tanulni az inputos szégektől, lehet tanulni nagyon sok minden.
Ja, azért akartam beleszólni az előbb, mert pont ez jutott eszembe, hogy a Hungrána maga is támogat rendszeresen, vagy akár rendez is olyan konferenciákat, amelyek tulajdonképpen felfoghatók egy ilyen rövid tanfolyamnak, tehát olyan információk hangoznak el, meg olyan kiállítók vannak, amit említett is, olyan gépgyártók, akik a know-how-t is adják a gép mellé, és vélhetően ugye most már aki eladással foglalkozik, az mind szakértőként kíván megjelenni a piacon, tehát nem engedi el a vásárló kezét ott, hogy odaadja neki a gépet, mert hogy ő az eredményből él, tehát abból él, hogy hoppá, megmutathatja, hogy lám-lám, ez az ember mennyit fejlődött. De hogy akkor ez miért nem tud átmenni, mert hogy gépeket vesznek?
Nagyon jó felvetés, igen, többek között a kukoricakör, amit mindig el szoktunk mondani. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy több vállalattal, több területen dolgozó vállalattal közösen hoztuk létre, most már nem is tudom, évekkel ezelőtt, 5 éve talán a kukoricakört, aminek pont az lett volna a lényege, hogy a gazdálkodásban nagyon élen járó termelők, szántóföldi növénytermesztésre gondolok, és főleg kukoricára, a tudást megosztják egymással, tehát legyen olyan verseny, ami a szemléletet formálja, hogy ugye nem az a lényeg, hogy egy hektáron hány tonnát termelünk, hanem hogy mennyi eredményt termelünk, és ahhoz mi kellett. én mit használtam, te mit használtál, én hogy dolgoztam, te hogy dolgoztál, stb. Na most ez szépen fejlődik, és nagyon-nagyon aktív és lelkes tagjai vannak a kukoricakörnek, de még mindig kevés, tehát hogy egyszer nem sikerült áttörni azt a határt, hogy nem tudom, több száz gazdálkodó csatlakozzon, és hogy tényleg egy ilyen nagyon széles körben egy tudásmegosztó bázis legyen, az csak szűk kör az, aki úgy gondolkodik, hogy igen, én oda megyek tanulni akár a többiektől, vagy akár én átadom a tudásomat, hogy nekem mi működött, én mit csináltam jól, vagy másképp, mint mondjuk a többiek, és az annak volt eredménye.
Tehát akkor szóval itt is működik ez a 20-80-as felosztás, hogy a 20% kezében van a tudás 80%-a, és a 80%-ban ez a 20% fejleszti magát folyamatosan.
Hát az arányokat nem tudom, de az, hogy valami fajta hasonló arány van, az egészen biztos. És azt hiszem, hogy ez látható a számokban. Tehát ugye volt egy kérdés, hogy a termés átlagokat tekintve volt a fejlődés. A 2010-es években azt lehetett mondani, hogy volt, bár már ott is a klímaváltozásnak mutatkoztak olyan jelei, a 2010-es évek végén is már nagyon meleg nyarak voltak, de mindig jókor esett eső. Mindig akkor esett, amikor kellett, és azért gyakorlatilag a termés átlagok nagyon kiválóak voltak.
Mert a kukorica egyébként szereti a meleget, ha van víz, nem?
Kukoricának kimondottan kell a hő, bizonyos hőmennyiség gyakorlatilag az kell, hogy érje a növényt, de természetesen csapadék nélkül nincs semmilyen termelés. És ez változott meg a 2020-as években gyakorlatilag. Szélsőséges lett az időjárás nagyon, a száraz meleg periódusok nagyon hosszúak lettek, és nagyon melegek, és nagyon szárazak, a légköri aszály gyakorlatilag az most már minden évben velünk van, illetve hát a csapadéknak az eloszlása is. Egyrészt kevesebb csapadék is hullik, kettő, meg az eloszlása az nagyon kedvezőtlen a kukoricának.
Renk Zoltánt, a Hungrána vezérigazgatóját hallották az elmúlt percekben.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből válogattunk az elmúlt órában, és ezt is folytatjuk nem sokára, azonnal jövünk vissza a hírek után.